Megköszönjük a te kegyelmedet, a te jóságodat. Hálát adunk azért, hogy fizikai életünket fenntartod, megadod, amire szükségünk van, és a mi lelkünket is táplálod a te igéd által. Urunk, eljöttünk, hogy hódoljunk előtted. Lelkünkben meghajolva, szívünkbe utánad vágyakozva állunk itt előtted ezen a délutánon, és kérünk, hogy légy közöttünk, és áld meg a mi együttlétünket. Segítsd, hogy mindnyájan megérezzük a te jelenlétedet, és szólj hozzánk a te ígéd által. Arra is kérünk, hogy a szolgálatokban is légy jelen, hogy az emberi dolgok maradjanak háttérbe, és a te lelked munkája legyen előtérbe és diadalmaskodjon. Köszönjük, hogy itt leszel közöttünk, és munkálkodsz közöttünk és bennünk ez alkalommal is. Amen.
Thank you.
Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele, 8. fejezet, 28. versétől a fejezet végéig olvassuk Isten igéjét. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik, és érettünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás? Vagy üldözés, vagy éhezés? Vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket, nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szembe diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. A sötét, ha akarja a fény, nem lehet megállni a napot. Nem sokára eljön az idő, és a fény majd mindent beragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. A sok könnyi lesz a tartokat, és sok ember ellenben, ám de Jézus ott a Golgotán, megszerezte üdvösségedet. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Míg a földön dúlnak háború, értelmetlen arat a halál. Nem sokára eljön az a nap, mikor minden nyugalmat talál. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog.
Ma délutáni előirányzott igény mottója: Isten szeretetének bizonyossága. Bibliában sok helyt olvasunk Isten szeretetéről, és sok helyt látjuk azt, hogy hogyan tapasztalták meg az abban az időben élő emberek Isten szeretetét. Ugye mondanom sem kell, hogy legnagyobb bizonyosság, hogy ő értünk adta egyszülött fiát, akit elküldött, hogy meghaljon a kereszten. De napjainkban is olyan sokszor tapasztalhatjuk mi is Isten szeretetét. Megnyilvánul a mi életünkben is az ő szeretete. Talán abban, ahogy gondoskodik rólunk naponként, ahogy segít rajtunk, megsegít a mi harcainkban, a mi próbáinkban, vagy egészséget ad, és sorolhatnánk, hogy apróbb és nagyobb dolgokban hogyan tapasztaljuk Isten szeretetét. A fölolvasott rövid igeszakaszunkban is említést tesz Isten szeretetéről több igeversben is. Például azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Vagy kiválasztan el minket Krisztus szeretetétől. Vagy mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. És talán leghangsúlyozottabban a 38 és 39-es igevers, hogy mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől. Ez az az isteni szeretet, amely olyan hatalmas, hogy semmi teremtmény nincs a világegyetemben, semmiféle olyan dolog, ami elválasztana minket a hatalmas Istentől. Ez egy nagyszerű dolog, de ennek tudatában élve, és ezt tudva, mégis a hívő ember nem tekinthet félre azon dolog felől, hogy ő hűségesen mindvégig kitartson az Úr mellett. És ezekben az igaversekben nagyszerű igazságok vannak. Kiemeli azt az igazságot, hogy amikor bármilyen nagy próba is érni az embert, amivel a hívő keresztény nem tud megbirkózni, akkor ott van az Isten iránta való szeretet, amely segít, amely mindezeken túlszárnyal és túlhordozza őt, hogy diadalmaskodjon bármilyen nehézség és próba fölött. Milyen minden, sok minden, ami jó velünk történik, azt mind Isten szeretetének tulajdonítjuk. De úgy elgondolkodtam, hogy mi a helyzet olyankor, amikor próbáltatás, megpróbáltatás, esetleg szenvedés ér bennünket. Az nem lehet Isten szeretete? Amikor a kórházi ágyon fekszem, az nem Isten szeretete? Ha talán elveszítjük az egyik szerettünket, nem lehet Isten szeretete? Ő akkor nem szeret? Elhagyott bennünket? Úgy gondolom, amikor megpróbáltatás vagy nyomorúság ér, netán egy betegség, az is lehet Isten szeretete. Sőt, közelebb von magához. Ráébreszt arra, hogy szükségünk van rá, hiszen ő a hatalmas Isten, és közelebb akar szeretni magához. Nem akarja, hogy eltávolodjam. Annyira szeret, hogy fáj neki, hogyha rossz úton járok, és meg akar állítani, megállt parancsol ezek által, mert ő szeret. Azt tudjuk, hogy Isten szeretete milyen, és tapasztaljuk már, mint említettem, de vajon az én szeretetem milyen? Az én szeretetem min alapszik? Akik Isten gyermekévé lettünk és elfogadtuk őt, akarunk egy darabot abból a szeretetből naponként megtanulni és átvenni Istentől, amit tőle látunk és olvasunk a Bibliában, de sokszor az óember föltör belőlünk, és olyankor meglankad a mi szeretetünk. Úgy elhalványul. És olyankor talán a mi szeretetünk érdekből van, nem pedig fontosságot, nem fizetséget nem váró, talán olyan sokszor ami szeretetünk önző, nem pedig szívből jövő, szeretek, hogyha szeretnek, ha valaki szeret, akkor viszonzom, ha nem, akkor nem. Úgy gondolom az igéből nem ezt tanuljuk. És számomra ma délutánunk kérdés volt, és úgy megvizsgált a Szentlélek. Tudom-e én úgy szeretni az én felebarátomat, ahogy az Krisztus szeretett engem, és ahogy tőle tanultam? Tudom-e úgy szeretni talán azt a kollégát, aki naponként áskálódik ellenem, hogy jobb színben tűnjön fel a főnöknél? Tudom-e úgy szeretni azt a szomszédot, aki állandóan zaklat, hogy miért csapódik a garázsajtó, vagy miért hangos a fűnyíród a saját udvarodon fényes nappal? Mert sajnos vannak olyan emberek, akik ezt keresik. Csak a problémát, csak a ellenségeskedést. De azt is szeretnünk kell. Tudom-e Istent úgy szeretni, amikor minden rendben megy, vagy hogyha nehézségek vannak? Amikor probléma üti fel az életét, a probléma üti fel az életemben, amikor olyan dolgokba keveredek, amikor úgy érzem, hogy senki sincs már mellettem, vagy éppen elhagyott, szeretem-e az Istent akkor? Úgy megvizsgált engem ez az ige, hogy valóban bennem van-e ez a mély szeretet, amit én tőle kaptam? És valóban vannak-e olyan dolgok, amelyek engem választanak el, nem az ő szeretetétől, mert attól nem választ el semmi. De lehetnek olyan akadályok az én életemben, amely megakadályozza, hogy úgy szeressem Istent, ahogy ő azt elvárná tőlem. El tudom-e mondani azt, hogy az én szeretetem, amit Istentől kaptam, talán behelyettesítve az 1 Korintus 13-ban, az én szeretetem türelmes, jóságos, az én szeretetem nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Az én szeretetem mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Akarom ezt megtanulni ma délutánon, átvenni az én Uramtól, csak egy csipetnit abból a szeretetből, hogy valóban én is így szeressek, hogy ez nyilvánvaló lehessen az én embertársaim felé a mindennapokban, hogy igen, ebben az emberben ez a krisztusi szeretet van, amit tőle tanult, amit az Bibliában olvasott. Kívánom, hogy ez nyilvánvaló lehessen az én életemben, hogy ez igaz lehessen a mi életünkben, mindnyájunk életében. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, majd az énekkar szolgálata után szolgálni fog Ivánicki Dániel és Kriszta és Gabriella.
Thank you. láttok-e bácsik, nénik, tudjátok-e gyerekek, hogy a szeretet mi hozzánk, mikor s hogyan érkezett? Az Úr Jézus hozta mennyből, mert nagyon szeretett. Szeressük őt mi is, nénik, bácsik, gyerekek. Amen.
Úr Jézus, köszönjük a nyarat neked, legyen áldott érte, drága szent neved. E szép nyárban, drága Jézus, sok világot adtál, én is egy kis világod vagyok, szívem iratozzá rámen.
Most a téma a szeretet, és érdekes módon én is, nekem is pont ez a téma körül vannak a gondolataim. El szeretném mondani a gyülekezetnek, hogy én hogy tapasztaltam meg Isten szeretetét. Így ahogy visszagondolok, nem nagyon tudtam szeretni az embereket, nehezemre esett. Volt, aki szimpatikusabb volt, vagy közelebb állt hozzám, azokat szerettem. Tudtam közeledni azokhoz, de voltak személyek, akikhez sehogy sem tudtam közeledni, és amikor egy napon, amikor Isten ránehezítette a bűneimet az én szívemre, emlékszem, hogy találkoztam bizonyos személyekkel, fiatalokkal, és láttam, hogy olyan komolyan veszik a keresztény életet, és akkor kezdtem elgondolkozni ezen, hogy vajon én tényleg komolyan gondolom, tényleg komolyan élek, komolyan az Úr Jézust követem. És akkor éjjel, amikor minden bűnömet így felsorakoztak előttem, és megvallottam Istennek, hát akkor töltött el egy olyan szeretet, ami éreztem, hogy nem tőlem van. Éreztem, hogy ez nem az én erőmből van. És hálát adtam Istennek, éreztem, hogy mikor kimegyek az utcára, bárkivel, akivel kell beszéljek, úgy árad belőlem a szeretet, és olyan könnyű beszélni Istenről, vagy olyan könnyű lett a beszéd is. Nagyon visszaemlékszem ezekre. És még egy másik dolog, hogy magamat is másképp néztem már azon túl, mert addig még magamat se tudtam elfogadni, szeretni, de már magamnak is meg tudtam bocsátani azután. És hálát adok ezért a jó Istennek. És így beszélgettünk a családba is, hogy van az, hogy egy idő után olyan úgy elhalványul ez a szeretet. Miért van ez? És gondolkoztam én is, hogy beengedtem az életembe bűnöket. A bűn, ami megakadályozott engem is, megakadályoz mindenkit, hogy vagy a mi erőködésünk, hogy ne tudjuk azt a szeretetet és azzal a szeretettel fordulni másokhoz, ahogy Isten mutatta nekünk. Bűnöket, szeretetlenséget, vagy világiasság, világias gondolkozás miatt is gondolom, hogy ez történik ilyenkor. És én is úgy elmondtam az Úrnak, hogy én nem akarom ezt, és olvasva a Jelenések könyvéből az Efézusi levél, az Efézusi gyülekezetnek írt János apostol, amiket mondott, emlékezzél meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet, emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térjél meg és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. És itt lenne bírja, hogy az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. És gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy bennem is megvannak dolgok, amiket az ige szerint gyűlölök, vagy nem követek, mert tudom, hogy az nem jó, vagy lehet az tévtanítás is, vagy bármi, de hiába, hogyha ez nem elég, mert kell az első szeretet, amivel mindenkit tudunk szeretni, és az Úr Jézus szeretete. És ezt kívánom, hogy térjünk vissza ehhez, hogy az Úr tudjon szólni az ő lelke által, és lélek szerint tudjunk járni. Amen.
Kérjük a zenekart, majd a zenekar szolgálata után Lovas testvérnőt kérjük is szolgálattal.
Thank you. a nap és a virág. Megfigyelted a virágot, amint a nap felé állott. Láttad már a napra forgót, amint a nap felé forgott. Nézd a fűszát, milyen szépen, tekint fel a magasségre. Tudod a napra miért néznek? Mit áld ő minden növénynek? Tőle nyerik az életet, s az éltető meleget. Azért nézd a lelki napra, Isten dicső szent fiára, ki néked megváltód lett, s értett keresztán szenvedett. Add neki egészen szívet, s úgy lészen ő a tied. A szeretet melegsége, örök élet, égi béke, boldogítják a szívedet, és te áldott mesteredet. Amen.
Kérjük újra a fúvós zenekart, azután Kulcsár Renáta szolgálatát, amiután újból a fúvós zenekar.
Kisebb csoporttal elkezdtünk foglalkozni a lelki ajándékokkal. Igazából elég régóta érdekel minket ez a téma, mert tényleg szeretnénk megtudni azt, hogy Isten milyen szolgálatban szeretne minket látni, és melyik az, ahol tényleg a legjobban tudnánk neki szolgálni. Hát, igazából be kell valljam, hogy nem olyan könnyű ezt a szolgálatot megtalálni, vagy ha meg is találjuk, akkor elég nehéz azt használni, és tényleg mindig kitartani abban, és azt mindig szívesen tenni, és mindig odaadással, úgy, mint azt Istentől kaptuk. Tudjuk azt, hogy ezt a szolgálatot azért kapjuk, hogy elsősorban a Krisztusnak szolgáljunk ezzel és a gyülekezetben. Semmilyen öncél érdekében, vagy azért, hogy esetleg magunkat mutogassuk, vagy hogy elismerést szeretnénk kapni bárkitől is. Ezt ilyenféleképpen nem szabad ezt tenni, hanem tényleg őszintén, és úgy, mint azt Istentől kaptuk, és hogyha látjuk, hogy tényleg a helyünkön vagyunk, és megtaláltuk azt az utat, azt a helyet itt a gyülekezetben, vagy persze azon a helyen is, ahol dolgozunk, vagy ahova Isten helyezett minket, akkor ezt tényleg tudjuk kitartóan tenni. Hát a legnagyobb baj szerintem még ezzel az, hogy nagyon hitetlenek vagyunk, hogy nem hisszük el, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy ezt tudjuk tenni. De nem mi kell képesek legyünk rá, hanem Isten ad nekünk ehhez erőt, és Isten az, aki munkálkodik általunk. Ezzel kapcsolatban találtam is egy idézetet, amit fel szeretnék olvasni. Nem az a fontos, kik vagyunk mi, és mire vagyunk képesek, hanem kicsoda ő, és mit tud bennünk és általunk végezni. Hát szeretnék ezzel bátorítani mindenkit, hogy ezt ne felejtsük el, hogy Isten az, aki erőt ad, és Isten tesz minket képessé, hogy szolgáljunk, és kívánom azt, hogy mindenki megtalálja a helyét ebben a gyülekezetben. Amen.
Miután a zenekar újból szolgál, Szabó Rebeka testvérnőt kérjük.
Szolgálok ebből az igeversből, mivel számomra ez nem csak egy fogalom, hanem valósággá vált az életemben. Akik Isten szeretik, minden javukra van. Sokat gondolkoztam most az időben, az elmúlt időkben, hogy miért is szeret engem Isten annyira. Fiát adta értem, kiválasztott, elhívott, szövetségre lépett velem, és atyám lett nekem. Amikor próbák voltak az életemben, akkor is nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy miért engedi meg Isten ezeket a próbákat, és egy ígét kaptam a példabeszédek 13:20-ba, hogy aki kíméli botját, gyűlöli fiát, aki szereti, az idejében használja. És úgy ez megbátorított, hogy Isten azért használja a botot felém, mert nagyon szeret. Aztán úgy nem tudtam szabadulni ma délben a délelőtti igéktől, mivel a kijelentésekkel az utóbbi időben nagyon sokat foglalkoztam, és hiszem azt, hogy ma is Isten gyermekeinek Isten kijelenti magát, és mindazok, amik rá várnak. És Ábrahám életében láttam azt, hogy meghajolt a Isten emberei előtt, és elfogadta azt, amit Isten emberei mondtak, nem tett fel kérdéseket, hogy miért, hogyan lehet nekem most gyermekem ilyen időskorban. Viszont úgy vizsgáltam magamat, amikor Sára életét néztem, hogy kérdéseket tett fel, és Isten előtt lépett. Ami számomra nagyon-nagyon fontossá vált, és úgy ezt gyakoroltam is az elmúlt időben, hogy ne lépjek Isten előtt. Tehát várjam ki Isten akaratát, hogy Isten hogy akar cselekedni, ne én tegyek. Aztán Istenbe való bízalmamat és hitemet egy versbe szeretném kifejezni, amit egy ismeretlen szerzőtől németből fordította Turmezei Erzsébet. Bízom csendesen, Uram, mert erősen tart hű kezed, bízom csendesen, mert szereteted hordoz és vezet, bízom csendesen, a bátorságot, erőt te adod, dícsérlek, szent a te akaratod. Uram, mert megváltottad életem, bízom csendesen, mert vérző bárány lettél értem, bízom csendesen, veled győzök le poklot és halált, formálj engem bárány arcodra át, mert atyádnál közben jársz érettem, bízom csendesen, mert győzelmesen te jársz én velem, bízom csendesen. Rád nézek, ha ellenség ostromol, jobb menedéket nem lelek sehol. Bár a jövendő útja ködlepett, bízom csendesen. Tudom, véghez viszed tervedet, bízom csendesen. Ha nem látok, csak egy lépésre még, te magad jársz velem, és ez elég. Amen.
Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ezen a meleg nyári napon is eljött az Isten tiszteletre. Választotta a meleget, a nyomott levegőt, és együtt akart lenni az Isten népével az ige hallgatásnál. A Jóisten jutalmazzon meg mindenkit azzal, hogy ma délután valamit megérzünk, megtapasztalunk az ő szeretetéből. És ne felejtsük el, hogy a meleg is az ő szeretetének a megnyilvánulása. Kérjük tehát az énekkar szolgálatát, utána és közben is készüljünk az ige meghallgatására. Levél ezen felolvasott szakasza nagyon sokunk előtt igencsak jól ismert. Különösen a 8. fejezet, de nem csak ez, hanem az egész levél nagyon mély gondolatokat tartalmaz, és nagyon fontos dolgokat a keresztény életünk számára. A felolvasott szakaszban is nagyon sok gondolat van, de ma délután csak egyetlen egyet fogunk megragadni ebből, mégpedig Isten szeretetének a gondolatát. A témánk Isten szeretetének bizonyossága. Isten szeretetéről, kegyelméről, jóságáról kellene úgy beszélni ezen a délutánon, hogy valamit mindenki megérezzen és megtapasztaljon ebből. Hát ki lenne erre alkalmas? Régi mondás, nem is tudom, hogy hány száz évvel ezelőtt keletkezett, amelyik azt mondja, ha az egész menny, az egész égbolt papír lenne, és a tenger minden vize tinta lenne, és a földön minden fűszál pedig toll lenne, akkor se lehetne kifejezni, leírni Istennek a szeretetét. Minden bizonnyal így csak azt tud beszélni, aki megtapasztalta Istennek a szeretetét. Mert nagyon sok ember nem tudja azt, hogy szereti az Isten, sőt, a hitetlen embereknek az egyik nagy problémája, amikor hitről, amikor egy jó Istenről hallanak, az a nagy problémája, hogy nem tudják elhinni, hogy van egy jó Isten, egy szerető Isten, amikor annyi rossz, annyi bűn, annyi nyomorúság van ebben a világban. Nem olyan régen készítettek valahol egy felmérést, és ez jött ki elsőnek, amiben az emberek megakadnak, és nem tudnak hinni egy szerető Istenbe, azért, mert annyi rossz dolog van ebben a világban. Testvéreim, valóban Isten szeretetéről csak azt tud beszélni, és azt tudja ezt elhinni, aki megtapasztalta ezt. Sok ember megtapasztalta Istennek a szeretetét. Istennek a szeretetét valamilyen lelki melegség formájában, felszabadulás, bűnből való felszabadulás formájában, titokzatos, addig ismeretlen örömnek és megkönnyebbülésnek a formájába érezzük meg, tapasztaljuk meg. Vagy úgy, hogy valami egészen más látás nyílik meg előttünk, és mintha minden helyre állna értelmünkben, világnézetünkben, a lelkünkben. Ez az ember, aki így tapasztalja, így érzi Istennek a szeretetét, az tud bizonyságot tenni arról, hogy Isten szeretete bizonyos. Nincsen bizonyosabb dolog ezen a világon, mint az, hogy Isten szeret bennünket. Maga a teremtettségnek a létezése, maga az élet, hogy még van élet ezen a földön, maga az a világ, ami körülvesz bennünket, és annak szépsége és gyönyörűsége beszél Istennek a szeretetéről. A felolvasott igéből, testvéreim, megkérdezhetnénk, vagy ennek alapján megkérdezhetnénk azt, hogy melyek azok a dolgok, amelyek bizonyítják előttünk azt, hogy szeret minket az Isten. Hát nagyon sok ilyen dolog van. Ha vesszük a Bibliát, olvassuk a legelső lapoktól kezdve, látjuk azt, hogy Isten hogy szeretett bennünket. Maga a teremtés is arról beszél, hogy szeret az Isten. Mert Isten szeretetből teremtett. Akarta, hogy valakire az ő boldogságát, a Szent Háromságban uralkodó benső szeretetet valakivel megossza. Boldog lényekkel, szeretetteljes lényekkel akarta benépesíteni azt a világot, amit teremtett. És hogy így tovább jövünk, sok dologban meglátjuk Istennek a szeretetét. A felolvasott igényből csak három dolgot akarok kiemelni, egy ilyen meleg nyári napon, délutánon, és ebből az első dolog, ami Isten szeretetét mutatja, bizonyítja előttünk, az a kijelentés. Istennek az az ígérete, hogy minden által, ami történik velünk az életben, a javunkat munkálja. És hozzáteszi az ige, hogy azoknak az életében történik ez így, akik az Istent szeretik. Ez hogy az életben a dolgok valami jóra fordulnak, valami jó jön ki belőle, az azoknak a kiváltsága, akik az Istent szeretik. Nem másoké. És itt nem némi előnyökről van szó, szerencséről van szó, boldogulásról van szó ebben a földi életben, hanem valami sokkal többről. Isten szeretete kiárad mindenki felé, ugye, hogy a nap süt erre a világra, a fény és a meleg kiárad mindenki felé, de Isten szeretetét nem reagálja le mindenki. Nem szereti vissza Isten. Na ez a megtapasztalás, hogy javunkra fordulnak a dolgok. Hogy a rossz dolgokból jó jön ki. Ez Isten gyermekeinek a kiváltsága. Azok, akik az Isten szereti. És hogy jutunk oda, hogy megszeretjük az Isten? Hát úgy jutunk oda, hogy hozzá közeledünk, hogy megtérünk hozzá, hogy megvalljuk bűneinket, hogy az, ami bennünk taszító Isten iránt, ami miatt nem szeretjük Isten, nem szeretjük az ő elgondolásait, az ő útjait, nem szeretjük az ő tervét, nem szeretjük azt a lelkületet, amit Isten akar nekünk adni, és ami terjeszt maga körül az Isten, az igazságnak, a szentségnek, a jóságnak a lelkületét, mikor erre rájövünk, hogy ez milyen rossz, hogy ez milyen rossz irányba viszi az életünket, és odafordulunk az életünk napjához, az Istenhez, a szerető Istenhez, hát akkor kezdjük megszeretni az Isten. Érdekes módon Isten soha nem szeret meg bennünket, csak mi szeretjük meg az Istent. Mert valamit, valakit megszeretni azt jelenti, hogy egy ideig nem szerettük, és utána szerelembe estünk vele, vagy megszerettük. Na, Istennél ez soha nem áll. Isten szeretett bennünket. A világ megteremtése előtt szeretett bennünket, és soha nem fog megszűnni bennünket szeretni. Soha ne engedjük magunkhoz ezt a gondolatot, hogy nem szeret az Isten, elhanyagol az Isten, nem törődik velünk az Isten. Isten még azokat is szereti, akik a kárhozatba fognak lenni. Az ő szeretete ellenére. Egy rettenetes dolog ebben a világban az, hogy olyan emberek, akiket szeret az Isten, el fognak kárhozni. Mennyivel inkább pedig minket, akik vissza feleltünk, reagáltunk az ő szeretetére, visszaszerettük az Isten. Testvéreim, mi is, mint hívő emberek, sok mindenben megtapasztalhatjuk Istennek a szeretetét. Nem is lehetne felsorolni, ahogy a bevezetőben mondtam, sok mindenben. Bizonyságot tehetünk arról, hogy életünk dolgaiban, amiben úgy gondoltuk, hogy valami rosszként indul el, amikor láttuk, hogy minden össze-vissza van az életünkbe, vagy jött valami rossz az életünkre, egyszer csak abból egy idő után valami jó jött ki. Istennek a szeretete. Emlékszem arra, hogy egy pajkos fiú nőtt fel ebbe a gyülekezetbe több évtizeddel ezelőtt, és szülei akarata ellenére elment a Szamosra fürödni. És elfogta egy örvény. Nem tudom, hogy most mennyire örvényes a Szamos, de 20 évvel ezelőtt, meg 30 évvel ezelőtt nagyon örvényes volt. És a gyerek fulladozott. És majdnem meghalt. És felkiáltott, hogy Istenem, ments meg engem! És a következő pillanatban azt látta, hogy ott áll a parton, a homokos parton. Hát ez nem Isten szeretete? Hogy egy csintalan gyermeket nem engedi, hogy vége legyen az életének, hanem megszabadítja, hogy még éljen, hogy megismerje még jobban Istennek a szeretetét, hogy átadja az életét neki. Sorolhatnánk ezeket a dolgokat, testvéreim, de amikor arról olvasunk, hogy Isten a javunkat munkálja mindazok által, amik történnek, akkor nem csak így ilyen eseményekre gondolunk, hogy rossz dolgok jóra fordulnak, hanem elénk tárja Isten az egész életnek a perspektíváját, sőt az örök életnek a perspektíváját. És akkor mi az a néhány esztendő, néhány évtized ahhoz az örökkévalósághoz képest, amit eltöltünk ebben a földi létben? És úgy képzelem el a földi életet, mint mikor szülők elhatározzák, hogy elküldik a gyermekeiket nehéz helyre, hogy dolgozzanak, vagy megtapasztaljanak olyan dolgokat, ami javukra vál majd később. Elküldik egy hónapra, vagy kettőre, vagy egy évre, és megerősödve, talán megférfiasodva, vagy érett gondolkozással, élettapasztalattal jönnek. Jönnek haza ebből az időből. És valahogy úgy képzelem el, hogy Isten megengedi nekünk, hogy éljünk, az ő bölcsességéből úgy gondolta, hogy mielőtt örökre vele közösségbe lennénk, a gyönyörűséges mennyországba, abba az életformába, ami számunkra még idegen, amit meg se tudunk érteni, amit nem láttunk a szemeinkkel, amiről füleinkkel nem hallottunk. Jónak látta az Isten, hogy minket erre az életre elkészítsen, és adjon nekünk egy fizikai életformát, hogy tanuljunk meg valamit, hogy készüljünk fel, hogy minden javunkra váljon, és ez a jó pedig nem némi egyszerű dolog, események, hogy milyen jó szerencsések vagyunk, hogy milyen sikeres az életünk, hogy milyen jól megúsztuk, és hogy milyen jól megsegített az Isten, hanem minden, ami ebben a földi életben történik, javunkra szolgál, azért, hogy elkészítsen bennünket. És ez a javunk, ez lehet kellemes néha, lehet kellemetlen, lehet nyomorúságos, lehet szenvedésteljes, de azok által is a jót munkálja az Isten, hogy amikor elmegyünk és megjelenünk előtte, akkor az egész mennysereg azt mondja, nézzétek, itt jön egy ember a nagy nyomorúságból, aki megmosta, megfehérítette az ő ruháját a bárány vérében. Szeretettel fogadjuk az Úr Jézus Krisztus érdemében. Ezzé lett ez az ember a nagy nyomorúságban. És nehogy úgy gondoljuk, testvéreim, hogy ez úgy működik, hogy Isten úgy szerkesztette meg a világot, hogy nélküle minden jóra forduljon. A mi szövegünkben, Bibliánkban egy kicsit elvész az a gondolat, hogy maga Isten munkája a jót, ami érdekünkbe. Nem csak, hogy minden egyaránt javukra van azoknak, hanem mindent egyaránt Isten jóra munkál ki azoknak a számára, akik őt szeretik. És ez megint feltételezi a kapcsolatot. Ne várd azt, hogy minden jóra forduljon, anélkül, hogy az Istennel közösségbe legyél. Sőt, olvastam ige magyarázatokat, amelyek összekötik a 28. verset korábbi versekkel, és valahogy úgy értelmezik ezt a szöveget, hogy Isten velünk együtt fordítja jóra mindazokat a rossz dolgokat, amelyek ebben a földi életben történnek. Tehát nem automatikusan történik, hanem Isten munkálkodik. És ebben a munkálkodásban bevon minket is. Bevon abban, hogy legyünk engedelmesek. Bevon úgy, hogy figyeljünk rá, hogy számítsunk az ő akaratára, hogy szeressük az ő jelenlétét, hogy szeressünk imádkozni, hogy szeressük a Bibliát olvasni, hogy döntsünk mellette, hogy álljunk ki az evangéliumért, tartsuk meg, és tartsuk meg a hitünket, és maradjunk szilárdnak, amiben eljutottunk. És így az Isten javunkra fordít minden. Hát adja meg az Úr az ő kegyelméből, hogy tapasztaljuk meg az ő szeretetének ezt a megnyilvánulását. Mert Isten jóra fordítja, örök jóra fordítja életünk minden nyomorúságát, szenvedését és terhét. A második gondolat, ami az igéből látszik, hogy szeret az Isten, és miben nyilvánul meg, miben bizonyos az Isten szeretete irántunk, az, hogy szeretetből elrendelte, hogy az ő fiához legyünk hasonlóak. Istennek sokkal magasztosabb terve van az életünkkel, mint nekünk magunknak. Valaha is lenne. Isten nélkül. Hát mit szeretne egy ember? Hogy békességben éljen, ne legyen háború, legyen mit egyen, nevelje fel a gyermekeit, legyen munkája, és esetleg, akik magasztosabban gondolkoznak, hogy valami szépet is létrehozzanak ebben a világban. Hogy ne tűnjenek el nyomtalanul. Hát segítsenek valaki. A vadócban rózsát oltsanak, hogy legyen szebb ez a világ. Ez a maximum, amire az ember eljuthat. De Istennek az a terve, hogy mi Jézus Krisztushoz legyünk hasonlóvá. Hogy legyünk olyan, és hogy milyen az Úr Jézus Krisztus, azt tudjuk, mert eljött közénk. Testet öltött az Isten. Itt járt közöttünk az Isten. És a mi megváltásunkban, abban, hogy itt volt közöttünk az Úr Jézus Krisztus, és hogy rendezte az Isten igazságosságának és a bűnkérdésnek a problémáját, nem csak ez volt benne, hanem az is, hogy megmutassa, hogy hogyan kell emberként élni, hogyan kell megnyilvánulni. A szenvedés, a nyomorúság, a szegénység közepette. Hogyan kell odafordulni máshoz. Milyen jellemkarakter vonások kell bennünk legyenek. Mi az, ami bennünk Istenhez kell legyen hasonlóvá. És azt mondja az ige, hogy amikor mi megtérünk, akkor megszületik bennünk ez az új ember. Ami nem önző, ami nem magának való, ami nem a földiek fogalmaiban gondolkozik, hanem kezdi belátni azt, hogy az életen túl van egy örökkévalóság, ott van Isten, mint uralkodó mindenek fölött, hogy a szeretet, az önfeláldozás, a jóság többet ér, mint minden más ezen a földön, és ebben a folyamatban pedig, ahogy mondja, napról napra hasonlítunk. Jön a Szentlélek, és változtat bennünket arra a képre, aki teremtette bennünk ezt az új embert. Az ő fiának hasonlatosságára változzunk, hogy legyünk olyan, mint az Úr Jézus Krisztus. Milyen nagyszerű dolog ez. Testvéreim, hogyan halad az életünk ebben a változásban? Látjuk-e, hogy ez a megváltásunknak a középpontja? Hogy igaz, hogy Isten országába Jézus Krisztus bűnösöket akar bevinni, de nem akármilyen bűnösöket. Hát visz olyanokat is be, mint a lator, aki meghal a kereszten. Visz olyanokat is. És ez a fő cél, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészít. És akkor János, az öreg apostol, aki nem halt meg mindjárt, miután Jézusnak igent mondott, hanem sok évtizedet élt, azt mondja, azt írja a leveleiben, testvérei, még nem tudjuk, hogy mivé lettünk. Még nem teljesedett ki az, amit Jézus Krisztus kimunkált az életünkbe, amiért jött. De ha majd tökéletessé lesz, akkor hasonlóvá leszünk ő hozzá. Milyen csodálatos. És mibe kerül ez nekünk? Hát azt tudjuk, hogy mibe kerül az Úrnak, és hogyan munkálja ezt ki az életünkbe. Most csak azt akarom mondani, hogy mibe kerül ez nekünk. Régen hallottam egy illusztrációt, hadd éljek vele, lehet egyesek tudják. A mi életünk hasonlít egy festményhez. Egy olyan festményhez, akit, vagy amit egy híres festő fest. És ez a festmény az ő életének a műve. Az ő életműve. A legfontosabb az ő életébe. Mindent bele akar tenni. Az ő elgondolásait, az ő művészi meglátásait, az ő érzületeit, az ő mondani valóját a világnak szinte egy képbe be akarja sűríteni. És neki kezd dolgozni, dolgozik rajta egy évig, kettőig talán, aztán visszajön a képhez, akkor leveszi, lekaparja az előző festéket, akkor átfesti, akkor megint átfesti, akkor megint másképp teszi. És ha annak a képnek szava lenne, mondja az illusztrátor, hát akkor azt mondaná, hát mi a bajod vele? Hát nem vagyok én jó így. Hát a többiekkel nem foglalkoztál ennyit. Hát minek kell engem mindig festeni, meg kaparni, meg újra festeni, meg újra alakítani? Hát hagyd már nekem békébe. Jól vagyok én úgy, ahogy vagyok. És ha a festő beszélni tudna, azt mondaná neki, te vagy az én életművem. Te nem akármilyen vagy. Te kell legyen a legszebb. Te vagy az, akiben belőlem minden tükröződik, amivel én kifejezem magam. A bennem lévő minden gondolat és szépsége és szépségérzet benned testesül meg. Ezért dolgozok rajtad annyit. És így vagyunk mi testvérei. És ez nagy megtiszteltetés, hogy dolgozik rajtunk az Úr. Hogy nem mondja azt, ó, jól van ez így, majd megbocsátjuk neki, és bemegy a mennyországba. Hanem nem tűri bennünk. Újra fest. Úgy hozza az életet, ahogy az előző gondolatban volt, hogy minden javunkra forduljon. Úgy hozza ki, hogy végül megváltozzunk, hogy újra festhessen, hogy újra széppé tegyen bennünket, hogy bennünk az ő arca tükröződjen. Na, így szeret bennünket az Isten. Szereted ezért az Isten? Így fogod fel a hívő életet? Vagy úgy fogod fel a hívő életet, hogy hát hiszünk, olvassuk a Bibliát, elhiszük, ami ott van, aztán küzdünk az élettel, lesz valahogy. Mindenkinek vannak gyengeségei, hibái, aztán majd az Úr könyörül rajta. Ilyen felfogásra nem jogosít fel a Biblia. Harmadik, Isten úgy szeret bennünket, testvéreim, hogy szeretetből megtart maga mellett. Nem enged el magától. Azt mondja a 31. verstől 39-ig, hogy semmi sem választhat el bennünket Istennek a szeretetétől. Semmi. Azonban, testvérek, figyeljék meg, hogy ezek a dolgok, amik itt le vannak írva, ezek mind az ember személyét kívülálló dolgok. Ez nem azt jelenti, hogy aki egyszer megtért, az mindig közösségben lesz az Istennek. Az mindig fogja élvezni az Isten szeretetét. Itt nem az én tényezőről van szó. Itt más tényezőkről van szó. Hogyha én Isten szeretetében meg akarok maradni, hogy mondja egy ige, hogy tartsátok meg magatokat Istennek a szeretetébe. Maradjatok meg én bennem, és maradjatok meg az én igémben. És ha megmaradtok az én igémben, akkor megmaradtok az én szeretetemben, és betartjátok az én parancsolataim. Mert magunk eltávolodhatunk Isten szeretetétől. Hogyha nem imádkozunk, ha nem engedelmeskedünk, ha engedünk a kísértésnek, ha engedünk a világi kívánságoknak, ha engedünk különböző más kihívásoknak, és elhidegül a szívünk az Úrtól. Ez elválaszthat minket Isten szeretetétől. Itt ebben a szakaszban nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogyha valaki őszintén meg akar maradni Isten mellett, az egész koszmoszban nincs olyan erő, hogy Istentől elszakítsa. Semmi. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Mi sokszor azt mondjuk, hogy mindenki ellenünk van. Milyen nehéz nekünk az élet. Vajon Isten is elhagyott bennünket, mikor fordítva kellene mondanunk azt. Ha Isten velünk van, és velünk van, az, hogy Isten velünk van, az az ő elkötelezettsége, az ő szövetségkötése, az nem a mi érzésünk, az nem abból látszik, hogy nekünk hogy mennek a dolgok az életben. Az, hogy velünk van az Isten, az bizonyos. És azt mondja az ige, mindent nekünk adott Isten az ő fiával együtt. De ezek a mindenek, ezek megint a lelki dolgokra. Semmi nem hiányzik nekünk ahhoz, hogy olyan emberek legyünk, hogy üdvözüljünk, hogy szent életbe járjunk, hogy tudjuk az Urat szolgálni, hogy kitartsunk mindvégig, hogy bejussunk a mennyországba, megváltozott, megdicsőült élete. Ebből semmi nem hiányzik. Ehhez mindent ideadott nekünk az Isten. És azt mondja, hogy ha lenne valaki, aki vádolna bennünket, mert néha vádolhatók vagyunk, igaz? Nem választ el ez se bennünket Isten szeretetétől, mert azt mondja az ige, hogy megigazít bennünket. Isten az, aki megigazít. Vagy ha valami miatt meg kellene bennünket ítélni, akkor azt mondja az ige, hogy Krisztus váltság munkája által kiment bennünket. Jézus Krisztus, aki meghalt, érettünk, és esedezik is érettünk. Aztán vannak más tényezők. Nyomorúság, szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, szegénység ebben az esetben. Veszedelem, üldözés, fegyver el tudnak szakítani bennünket. És itt jön egy nagyon fontos dolog, azt mondja, hogy mi ezeket le tudjuk győzni. Hogy győzzük le? Hogy győzzük le a nyomorúságot? Hogy győzzük le a szorongattatást? Hogy győzzük le az üldözést? Hogy győzzük le az éhséget és a szegénységet, a mezítelenséget, vagy a veszedelmet, vagy a fegyvert? Hogy tudjuk legyőzni, hogy mi is fegyvert ragadunk? És mi is legyőzzük és megöljük a szorongatóinkat? Mi is üldözzük az üldözőinket? Nem úgy győzzük le. Úgy győzzük le, hogy kapunk hitet az Istentől, hogy ezek nem érintik a mi lelki világunkat. Hogy nem szakítanak el az Istentől. Lehet, hogy az üldözésbe belehalunk. Lehet, hogy az emberek szorongatnak, és a hátunkon taposnak, és ostorral verik a hátunkat, és Isten megengedi, hogy tűzbe essünk, és vízbe essünk. De akkor is győzünk. Mert nem töri meg a lelkünket, mert megmarad a hitünk. Ezekkel győzünk. Vagy tovább mondja, halál, élet, angyalok, fejedelemségek, szellemi erők. Sokszor beleremegünk abba, amikor látjuk, hogy milyen negatív, erős, szellemi erők vannak ebbe a világban. Nem beszélnek erről az emberek, de mi hívő szemmel látva a történelem folyását, meg azok, amik körülvesznek bennünket, hogy mozgalmakba, véleményekbe, politikai álláspontokba, meg kulturális irányzatokba, vagy azok mögött mennyi gonoszság van, mennyi szellemi hatalmasság van, ha ezt mind látnánk, nagyon, nagyon megszeppennénk, és nagyon félnénk. De ha látjuk is néha őket, azt mondja az ige, hogy nem választhatnak el. Nem kell félni. Nem kell félni az üldözéstől, nem kell félni a holnaptól, nem kell félni, hogy mit hoz a jövő, hogy hogyan alakul a világpolitika. Nem kell félni, mert mi legyőzzük. Magasság, mélység, mondja az ige. Ez asztrológiai dolgokra utal, mikor az emberek jósoltak maguknak, hogy a csillagok hol álltak, fent vagy lent a rajzon, és féltek, hogy ha most lent van a csillagzatom, meg a horoszkópom rosszat mutat, akkor jaj, mi lesz velem? Nem félünk mi se a horoszkóptól, se semmitől. Mert semmi sem szakíthat el Isten szeretetétől. Testvéreim, így szeret bennünket az Isten. És hogy még megtudhatjuk, ha vesszük a Bibliánkat és olvassuk, mert a Biblia Isten szeretetéről szól. Isten haragszik a bűnre, megbünteti a bűnt, de végül Isten szeretete győz. Az Édennél kezdődik Isten szeretete, és mint egy híd a sok gonoszságon, próbákon, nehézségeken keresztül kijut a másik örökké valóságba. Ahol Isten szeretete uralkodik, amikor Isten sátor az emberekkel van. Testvérem, adjunk hálát azért, hogy szeret az Isten. Imádkozzunk azért, hogy mi is tudjuk az Isten szeretni. És imádkozzunk, és legyünk készek arról, hogy másoknak is tudjunk beszélni erről a szeretetről. Hogy ők is tapasztalják meg, hogy szeret az Isten.